Folytatjuk Jób könyvének tanulmányozását, és a negyedik fejezetből fogunk néhány verset olvasni, mégpedig a negyedik fejezetet olvassuk a hetedik és nyolcadik versekből. Így hangzik az élő Isten szava. Emlékezz csak, elpusztult-e valaki ártatlanul, és írtottak-e ki valahol becsületes embereket? Ahogyan én láttam, mindenki azt aratja, aminek felszántott. Hamisságot és vészt, ha egyszer azt vetett. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük, hogy meghallgattad az eddigi imádságainkat is, és érezhetően itt vagy velünk. Kérünk, maradj és szólj. Amen. Foglaljatok helyet. A mai fő kérdésünk így hangzik, hogy a szenvedés büntetés. És persze rögtön rávágjuk, hogy nem. Azért hozzátennék egy-két gondolatot, még mielőtt gyorsan hazamennénk. Tényleg biztos, hogy ennyire egyértelmű a szívünkben a válasz, amikor szenvedés ér bennünket, hogy a szenvedés nem büntetés? Isten nem ver bottal, ugye, tartja a jó magyar mondás, és hát ez egy pont-pont-ponttal befejeződő mondat, mert hogy az a lényeg, hogy hozzá tudod tenni, hogy ha nem, valamivel. Isten nem ver bottal, hanem azzal, ami most történik velem. Tehát valahogy zsigerileg bennünk van az a gondolat, hogy amikor szenvedés ér bennünket, az valójában büntetés. A mai délelőttön azt szeretném tisztázni, hogy ez egy hamis gondolat. A szenvedés nem büntetés. Azt is el fogom mondani, hogy ha mégis az lenne, akkor arról, hogyan kell gondolkoznunk a Biblia alapján. De mégis, amit feltétlenül el kell mondanunk első körben, hogy amikor szenvedés ér minket, akkor felmerül a kérdés, zsigerileg felmerül bennünk a kérdés, hogy nem Isten akar megbüntetni? Mit tettem, hogy ez ér el engem? Nézzétek, Jób mit mond ezzel kapcsolatban. Azt mondja először is, hogy mert amitől leginkább rettegtem, az szakadt rám. És amitől féltem, az ért utol engem. Na most, hallottam már olyan magyarázatot, hogy ezért nem szabad félni semmitől. Mert amitől leginkább félsz, na, tudja a sátán, és rád omlasztja. Alaposan beszélgettünk már arról, hogy mennyiben és milyen hatalma van a sátánnak felettünk, de ilyen egyértelmű megfeleltetést nem tudunk húzni. Máskülönben ez mit generálna az életünkben? Hát félelmet. És még több félelmet. Nem szabad semmitől félnem, jaj, csak ne féljek semmitől. És íme kialakul a félelem ördögi körforgása, félsz magától attól, hogy valamitől félni fogsz. Miről van akkor itt szó? Arról van szó, hogy bár Jób, különösen mióta február óta tanulmányozzuk az ő helyzetét és a személyiségét, a legnagyobb hithősök egyikeként tűnik fel a szemünkben, de a valóság az az, hogy a szenvedései előtt nem úgy ismerte az Urat, mint amilyen az Úr valójában. Hanem úgy gondolkodott, hogy azért kell nekem fedhetetlennek lennem, hogy nehogy az Úr megbüntessen. És ezért, amikor mégis eléri őt a mérhetetlen szenvedés, akkor azt mondja, hogy amitől leginkább rettegtem, az szakadt rám. Attól féltem, hogyha valamit egyszer nem csinálok jól, akkor Isten megbüntet, de jó alaposan. Ezért tehát, amikor eléri őt a szenvedés, akkor levonja értelemszerűen a következtetést, hogy valamit nem tettem jól, és Isten megbüntet engem. És ebből adódik Jób könyve látszólag feloldhatatlan feszültsége. Ettől szenved Jób folyamatosan. Emiatt vitázik a barátaival, hogy úgy tűnik, hogy Isten megbüntetett engem, pedig én nem tettem semmi rosszat. Jób könyve alapján mondhatjuk, hogy Jób nem tett semmi rosszat? Mondhatjuk, igen. Jób könyve bemutatja nekünk Jóbot, mint fedhetetlen és becsületes embert, aki féli az Istent és kerüli a rosszat. Ennél jobban nem lehet felmagasztani egy embert. Fedhetetlen, becsületes, féli az Istent, nem csak féli, hanem még kerüli a rosszat. Annyira nem akar rosszat csinálni, hogy körbe vonja magát sokkal nagyobb kerítésekkel. És ezért aztán, amikor mégis eléri őt a szenvedés, akkor ez feloldhatatlan az ő eddigi Isten képével szemben. Nézzétek, ezt mondja másik helyen. Azt mondom Istennek, ne tarts bűnösnek, add tudtomra, miért perelsz velem, mert nem értem. Az eddigi hitemből fakadóan, ha nem tettem semmi rosszat, és annyira komolyan vettem, hogy szeretlek téged, és odafigyelek arra, hogy fedhetetlen és becsületes legyek, hogy még a 10 gyerekemnek az elképzelt vagy vélt bűneiért is áldozatot mutattam be. Emlékeztek? Jóbnak volt 7 fia és 3 lánya, és amikor ezek tényleg szerették egymást, és elmentek egymáshoz szülinapot ünnepelni, mert hogy ünnepséget szoktak rendezni mindegyik a maga napján, amikor elmentek szülinapot ünnepelni egymáshoz, akkor Jób korán reggel felkelt, és áldozatokat mutatott be mindannyiukért, és most figyelj, hát ha a fiaim káromolták Istent a szívükben. Hát ha valamelyik a 10 gyerekem közül gondolatban bűt követett el. Egyrésztről úgy tűnik, hogy a hit bajnoka. Másrésztről milyen félelmetes kép ez Istenről, nem igaz? Hát hogyha nekem attól kellene félnem, hogy Isten minden gondolatban elkövetett bűnömért is megbüntet, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy folyamatosan büntetés alatt állnék. Mert mire éppen megbánnék egyet, már jön a következő. Máshol megint ezt mondja. Szólj hozzám, és én válaszolok, mondja Jób Istennek. Vagy én beszélek, és te felelj nekem. Mi a bűnöm, mi a vétkem? Hitszegésem és vétkem, ismertesd meg velem. Miért rejted el arcodat? Miért tartasz ellenségednek? Elsodort falevelet rémítesz, és száraz szalmaszálat üldözöl, hogy így sok keserűséget róttál rám, és ifjúkori bűneimért fizetsz meg nekem? Na most ki az itt közöttünk, aki amikor szenvedés érte, akkor valamelyiket az elhangzott kérdések közül ne tette volna fel? Hogy miért történik ez velem, Uram? Miért büntetsz engem? Mit csináltam? Mondd meg nekem! Hát olyan vagyok a szemedben, mint egy száraz falevél, mint egy elsodort szalmaszál. Hát komolyan, annyira fontos vagyok, hogy minden dolgomért meg kell büntetned. Hát ki vagyok én hozzád képest? Mi a bűnöm? Mi a vétkem? Vagy amikor a szenvedéseink mélységeiben vagyunk, akkor nem ugyanezt mondjuk, hogy miért rejted el arcodat? Miért nem látlak, Uram? Miért? És ugye ez a vége, amikor Isten, a gondoskodó természetű Isten, akiről úgy tanuljuk, hogy ő az Atya, de a szenvedések közepette hirtelen ellenséggé válik. Úgy tűnik, hogy nem jó. Miért tartasz ellenségednek? És akkor ilyenkor felmerül, hogy de akkor mi lehet? Próbálod számba venni, hogy mit tettem. És itt jön egy újabb feloldhatatlan feszültség, hogy de hát tudom, hogy Jézus meghalt értem. Tudom, hogy Jézus elvette minden bűnömet, akkor mégis miért büntetsz? Mert zsigerileg az jön belőlünk, hogy a szenvedés büntetés. A hitünk meg az diktálja, hogy Jézus meghalt minden bűnömért. És amikor ez a kettő összecsattan, az olyan, mint amikor találkozik a hideg meg a meleg valahol ott fönt, és akkorát dörög az ég, hogy összerándulsz. Hogy kell ezt jól érteni? Ez tehát egy annyira fontos kérdéskör, hogyha ezzel tisztában vagyunk, hogyha ez a kérdés helyére kerül a szívedben és az agyadban, a hitedben, akkor hidd el, hogy sokkal stabilabb leszel. Sokkal stabilabb. Mert ez tényleg bizonytalanná tehet valakit a hitben. De menjünk tovább. Nézzétek, hogy fakad ki Jób Isten előtt. Hiszen kutatod bűnömet, és keresed vétkemet, pedig tudod, hogy nem vagyok bűnös. De senki sem ment meg kezedből. Kezed formált és alkotott engem. Azután elfordulsz, és el akarsz pusztítani. Emlékezz csak, úgy formáltál, mint egy agyagedényt. Mégis újra porrá tennél. Nem úgy öntöttél el, mint a tejet. És nem úgy oltottál el, mint a sajtot. Bőrbe és húsba öltöztettél, csontokkal és inakkal szőttél át. Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet. Ez annyira gyönyörű, azért ilyen hosszú a mai jegyzet, mert nem tudtam kivágni kisebb részeket, mert fontos, hogy ezeket jól értsük. Egyrészről úgy ismerjük a mi Istenünket, mint egy szerető, gondoskodó természetű atya. És hát ha valahol itt erről a szószékről biztos, hogy mindig ezt is halljátok. De mi történik akkor, amikor úgy tűnik, hogy a szerető és gondoskodó természetű atya, mintha direkt rosszat akarna nekem, mintha meg akarna büntetni. És hogy van ez, hogy formál Isten szeretetből egy agyagedényt, hogy aztán földhöz vágja? Most akkor szeret vagy nem szeret? Vagy hogy van, hogy ez a szerető és gondoskodó természetű atya, az édesapánk, mint ahogy a sajtot oltják, hát ezek annyira finom képek, hát lehetetlen nem érezni a sajt vagy a tej ízét itt a szádban. Lehetetlen nem látni ezeket a képeket magad előtt, hogy ahogyan, azt mondja Jób, hogy képzeld el, hogy hogyan formálódik egy ember az anyamében. Képzeld el, hogy mennyi minden folyamat zajlik ott, és mennyire puhán, finoman, mire a tejből végül sajt lesz, mire megszilárdul. És azt mondja Jób, hogy hát én így ismerlek téged, mint aki ilyen nagyon finomán, puhán gondoskodsz rólam, és most akkor hogy van ez, hogy tönkre teszel? Az a helyzet, hogy aki felszínesen ismeri Istent, az a szenvedést egyértelműen büntetésként értelmezi. Miért van ez? Hát azért, mert a mi világunk úgy működik, hogy ha valaki rosszat tesz, akkor azt meg kell büntetni, de úgy, hogy szenvedjen. Ha a büntetés nem okozna szenvedést, akkor nem vennénk komolyan. De hát, hogyha valakit azzal fenyegetnek, hogy életed végéig egy 2 négyzetméteres lyukban kell élned, akkor ez elég nagy fenyegetés, hogy szenvedésben lesz részed. Így van? Hogyha gyerekkorunktól kezdve azt tanuljuk, hogy ha rossz fát teszünk a tűzre, akkor megbüntetnek, és az fáj, hogyha megbüntetnek, akkor mi az egyértelmű következtetés? Hogy a büntetés szenvedéssel jár. Most természetesen nem gyereknevelésről beszélgetünk, tehát abban a részében nem menjünk bele, hogy van olyan, amikor szenvedést kell okozni a saját gyermekednek azért, hogy értelmes életet tudjon élni. Van olyan. Ezt Isten is teszi. De most ezt félretesszük. Ez majd egy másik téma lehet. Az a kérdés, hogy amikor bennünket szenvedés ér, az büntetés-e? Mert hogy a világban azt tapasztaljuk, hogy a büntetés szenvedéssel jár, és ezt nagyon nehezen tudja feloldani az emberi agy. Hogyha a büntetés szenvedéssel jár, akkor amikor szenvedek, az nem büntetés? Hát még követni is nehéz, nem? Ezért aztán, mivel az ember szeret egyszerűsíteni, meg általánosítani, mi az alapvető képünk a szenvedésről? Hát büntetés. Hát még jó. És nézzétek meg, hogy jó barátai, megjegyzem, azért jó barátai, mert egyformán gondolkodtak Istenről. Ezért tehát feltételezhetjük joggal, hogy Jób is ugyanígy gondolkodott. Hogy a szenvedés büntetés. És emlékeztek, a legelső igehirdetések egyikén mondtam, hogy nézzétek meg, hogy Jób is micsoda vívódást él át. Hát nem tudja feloldani magában, hogy az, ahogyan eddig gondolkodtam Istenről, az nem helyes. Nem teljesen rossz, mint hogy ezt sokszor elmondtam, hogy nem teljesen rosszul gondolkodnak, de például ez egy olyan kritikus kérdés, amiben nem jól látják Istent. Sem Jób, sem a barátai. Csak amikor Jóbnak a szeme erre elkezd megnyílni, hogy barátaim, itt valami baj van. A világnézetünk nem áll meg. Az Isten képünk, ha ez így van, akkor vagy én vagyok a legelvetemültebb gonosztevő, de nem vagyok. Vagy Isten nem olyan, mint gondoltuk. Na nézzétek, aki felszínesen ismeri Istent, az a szenvedést egyértelműen büntetésként értelmezi. Remélem érzékelitek, hogy itt most nagyon sok minden forog kockán. Mert amikor kimondom ezt a mondatot, hogy aki felszínesen ismeri Istent, az a szenvedést egyértelműen büntetésként értelmezi, akkor hogyha most azt találod, azt fedezed fel magadban, hogy hát igen, én is általában a szenvedést büntetésként értelmezem, az azt jelenti, hogy még nem hatoltál elég mélyre Isten megismerésében. Hogy még nem úgy ismered Istent, mint amilyen ő valójában. Hát ezt szeretném kitisztázni ezen a mai délelőtten. Tehát, azt mondja Elifáz, róla múlt héten beszéltük, 2 hete, hogy valószínűleg ő Jób legközelebbi barátja. Ezt mondja a legjobb barátja. Emlékezz csak, elpusztult-e valaki ártatlanul, és írtottak-e ki valahol becsületes embereket? Na most, hát szinte nevetségesnek tűnik a kérdés. Hát, hogy ne láttunk volna olyat, hogy ártatlan emberek elpusztulnak? Számunkra az általunk ismert világtörténelemnek a legtragikusabb, vagy embertelenebb periódusa az a 80 évvel ezelőtti holokauszt. Na most egy holokauszt után hogy lehet egy ilyen kérdést feltenni? Emlékezz csak, elpusztult-e valaki ártatlanul? Na most a holokauszt előtt is voltak szörnyű tragédiák, a Biblia elég sokat felsorol belőlük, csak mondjuk így egy mondattal azt mondja, hogy ez a nép eltűnt a föld színéről. Vagy ez a város elpusztult. akkor mire gondolhat Elifáz? Arra gondol, hogyha a szenvedést büntetésként kezdjük el értelmezni, és hogyha ez a világkép, ez bennünket stabillá tesz, akkor nincs más lehetőség, mint hogyha valaki elpusztul, ha valakit szenvedés ér, akkor arra azt kell mondanunk, hogy nem értjük mi sem, hogy miért, de biztos, hogy volt valami bűne. Értitek, hogy milyen félelmetes ez a logika? De ez tényleg hátborzongató. És ezek négyen azok, akik a legtöbbet gondolkodtak, hogy hogy működik ez az élet. És arra jutottak, hogy ha Isten törvényét betartod, maradéktalanul, ha fedhetetlen és becsületes ember akarsz lenni, akkor téged nem érhet baj. Ennek szerves következménye, ha mégis baj ér, az azt jelenti, hogy valamit nem jól csináltál. Na ugye, hogy ismerős ez a helyzet? Hogy én annyira szeretnék jó követő lenni, annyira szeretnék jó hívő lenni, és ha úgy érzed, hogy valami szenvedés ér el, akkor felmerül, hogy mit nem csinálok jól, Uram? Miért büntetsz? Miért engeded ezt meg? Ahogyan én láttam, folytatja Elifáz, mindenki azt aratja, aminek felszántott. Hamisságot és vészt, ha egyszer azt vetett. Hát gyerekek, örülök, hogy nem a barátom Elifáz. Tehát ahogy ezek forgatják négyen a szavakat, na úgy tudnak gyilkos mondatokat mondani. Mi történik most éppen Jób életében? Vész helyzet van. És azt mondja neki a legjobb barátja, hogy hát, hogyha hamisságnak és vésznek vetettél meg, akkor ne csodálkozz, hogyha az jön ki belőle. Püf! Nesze neked jobb, érezd jól magad. Félelmetes. De ez legalább még Jobbra magára vonatkozik. Na de ennek az embernek meghal mind a 10 gyermeke. Egyszerre. Minden tragédiát nehéz feldolgozni, de amikor hirtelen történik egy veszteség, az még sokkal nehezebb. És nézzétek, hogy a másik barátja, Bildád, ezt mondja Jobbnak. Ha fiaid vétkeztek ellene, hibájukért fizetett meg nekik. Te tudtál volna még egy helyen maradni a barátoddal, aki így beszél? Azért haltak meg a gyerekeid, mert bűnöztek. Azért beteg a gyereked, mert nem szereted eléggé az Urat. Na, hogy esne? Azért történik ez, és ez, és ez a gyerekeddel, mert te ilyen hívő vagy. Vagy mert ő olyan, és nem olyan, mint amilyennek lennie kellene. És miért teszi ezt a három barát? Hogy a világ képük stabil maradjon. Mert ha ezt újra kellene gondolni, az azt jelenteni, hogy minden, amit eddig hittünk, az rossz. De akkor mi értelme volt ennyit agyalni, és vitatkozni, és gondolkozni, hogyha rossz következtetésre jutottunk? És ezzel nem ők négyen voltak így. A próféták és a papok csoportja mellett egy idő után kialakult az izraeli társadalomban a bölcsek csoportja, akik így gondolkodtak. Jobb könyve többek között velük is vitatkozik. Nézzétek, következő barát, vagy félbarát, ez a bizonyos Elihu ezt mondja. Ha pedig bilincsekbe verik, és a nyomorúság köteleivel tartják fogva őket, vagyis a bűnösöket, ezzel tettüket adja tudtukra, és vétkeiket, mert fölfuvalkodtak. Tehát itt van nettóban ez az igazság, ez a mi hitünk, hogyha valakit szenvedés ér, akkor Isten azzal azt akarja neki üzenni, hogy bűnös vagy. De hol van ez alól feloldozás? Mit lehet csinálni? És jó, pont ettől szenved, hogy mondd el, mi a vétkem? Miért perelsz velem? Mondd el, hogy legalább meg tudjak térni belőle. Csak hogy hát Jób könyvében az a helyzet, hogy Isten végig hallgat. És a végén elmondja, hogy szó sincsen erről, amit ti hetet havat összehordtatok. Szó nincsen erről. Úgyhogy Jób, mehetsz áldozni, még pedig a barátaidért. Hogy az ő bűnüket ne tartsam meg, mert annyi mindent összehordtak itt. Ezt mondja szintén Elifáz. Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, fogad el szájából a tanítást, és szívleld megmondásait. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, felépülsz. Hát igen, csak erre jó, meg azt mondja, hogy varrott zsákruhát húztam a bőrömre, porba hajtottam büszkeségemet. Tehát mindent megcsináltam, amit kellett. Megtértem hamuban, zsákruhában, ahogyan kellett az akkori szokások szerint és a törvény szerint, és mégse szabadulok meg. Na most, mi a helyzet akkor? Jób folyamatosan azt kéri Istent, hogy mondd el, hogy miben vétkeztem. És nagyon helyes az az út, ahogyan ő keresi Istent, mert a Bibliában azt látjuk, és ezt nagyon jól figyeljétek meg, nagyon, nagyon fontos. Amikor Isten meg akar büntetni valakit, annak előre szól, hogy legyen lehetősége megtérni, vagy változtatni. Ezen a világon a szenvedés az valóban büntetés. Ezt ne felejtsük el. Az, hogy a világban szenvedés van, az az isteni büntetés átoknak a következménye. De a Biblia sehol nem beszél arról, hogy Isten úgy büntetne meg téged vagy engem, az egyes embert, hogy nem mondaná el, hogy miért történik ez. Soha, sehol nincs ilyen. Hogy nekünk kellene kilogikázni, hogy az, hogy most beteg vagyok és azért szenvedek, hogy az, hogy most egy emberi kapcsolatom elromlott és azért szenvedek, vagy bármilyen más típusú szenvedés az azért érne, hogy Isten figyelmeztessen valamire. Ilyet sehol nem látunk, hogy azt mondaná az Úr, hogy hát nézd, rád nyomom ezt a hatalmas szenvedést, és gondolkodjál el egy kicsit, hogy ezt miért kapod. Hát mennyire irgalmatlan cselekedet lenne ez, nem? Most gondoljatok bele, és mégis hajlamosak vagyunk Istenre így gondolni. Az emberek tudnak így viselkedni. A szülők, amikor haragjukban jó nagyot lekeversz a gyerekednek, nem, azt se tudja, hogy mi van, és azt mondja, hogy gondolkozzál el, hogy ezt miért kaptad. Van ilyen? Úgy hallom, hogy talán. Ugye? De Isten nem ilyen. Nem ember az Isten. Ezt mondja a Biblia. Szóval, amikor Isten meg akar büntetni valakit, annak előre szól, hogy legyen lehetősége megtérni, változtatni. Na, hát ilyen a mi Istenünk. Az, amit tettél rossz, az bűn. Ne csináld még egyszer. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Nekem már egy párszor mondta ezt az Úr. És ez azt jelenti, hogy hát volt már olyan, hogy elmentem, megbántam, és aztán ugyanaz történt, és ugyanaz következett. És az Isten mégsem mondja azt, hogy jó, három dobásod van. Vagy Péter azt mondja, hogy 7. Ú, az már komoly. De nem, hanem Isten nem ilyen, nem így gondolkodik, hanem úgy gondolkodik, hogy én szeretlek, nem akarlak megbüntetni. Ha mégis olyat tennél, akkor szólni fogok, hogy gyere, térj meg. Ézsaiás prófétán keresztül ezt mondja az Úr a saját népének. Ki engedte meg, hogy kifosszák Jákobot és kirabolják Izraelt? Vajon nem az Úr, aki ellen vétkeztünk? Nem akartak útjain járni, és nem hallgattak tanítására. Ezért zúdította rá haragjának hevét és a háború tombolását. Lángolt körülötte, de nem értette. Égette őt, de nem szívlelte meg. Na, így gondolkodik Isten. Elmondja a prófétákon keresztül, keresztbe kasul, újra és újra. 100 éveken keresztül. Azt mondja, ha így folytatjátok, elhozom rátok a vészt. El fognak vinni benneteket Asszíriába. El fognak vinni benneteket Babilóniába. Mondja ezt újra és újra és újra és újra. És amikor nem engedelmeskedik a nép, na akkor jön a büntetés. De szólt előre az Úr? Igen. Elmondta, hogy milyen lesz a büntetés? Elmondta. Nézzétek, és itt is egy hosszabb igeszakasz Ezékiás király történetéből. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Erre Ezékiás a fal felé fordult, és így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Ézsaiás még a palota belső udvarát sem hagyta el, amikor így szólt hozzá az Úr igéje. Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népen fejedelmének. Így szól az Úr, ősatyádnak, Dávidnak Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Meggyógyítalak, 3 nap múlva már fölmehetsz az Úr házába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Ugyanaz. Ezékiásnak szól az Úr, meg fogsz halni. És kikövetkeztethető, hogy Ézsaiás hajlamos volt a gőgre, a felfúvalkodásra. Nem Ézsaiás, Ezékiás király hajlamos volt a gőgre. És egy ilyen helyzet után, amikor mutogatja a babiloni király követeinek az egész palotáját, miután Isten egyszer már kimentette a kezéből, és megmutatja az egész országát, ez olyan, mintha egy pendrive-on odaadná a miniszterelnök az összes magyarországi államtitkot, odaadná az ellenséges hatalomnak. Na, és akkor ezután azt mondja neki az Úr, hogy mivel fölfúvalkodtál, meg fogsz halni. Milyen a mi Istenünk szíve? Szól előre, hogy meg foglak büntetni? Igen. Mennyi idő telt el a büntetés kihirdetésétől a büntetés visszavonásáig? 1 sírásnyi idő. 1 sírásnyi idő. Ezékiás fal felé fordul, amúgy is beteg volt, keservesen sír. Azonnal jön a felmentő üzenet a mennyből, a prófétán keresztül. Ézsaiás még el se hagyta a palota udvarát, mert megy hozzá vissza, hogy nem kell meghalnod, mert szeretlek. Sámuel, a híres sámueli helyzet, amikor Sámuel először hallja Isten hangját az életében, nézzétek. Akkor ezt mondta az Úr Sámuelnek, én olyan dolgot fogok véghez vinni Izraelben, hogy aki csak hallja, belecsendül mind a két füle. Azon a napon beteljesítem Élin mindazt, amit megmondtam háza népéről. Elkezdem és be is végzem azt. Mert kijelentettem neki, hogy örök ítéletet hozok háza népére, azért a sok bűnért, amelyről tudta, hogy fiai azzal átkot vonnak vele magukra, és mégsem fenyítette meg őket. Szólt az Úr Élinek, hogy csinálni kellene valamit a fiaiddal? Igen. Azt mondja, hogy mégsem változtatott Éli. Ezért megesküdtem Éli háza népének, hogy sohasem lehet kiengesztelni Éli háza népének a bűnét sem véres, sem ételáldozattal. Sámuel pedig feküdt egész reggelig, és amikor kitárta az Úr házának az, és aztán kitárta az Úr házának az ajtóit. De Sámuel nem merte elmondani Élinek a látomást. És aztán lépjünk egyet, amikor mégis elmondja, Éli pedig ezt mondta, ő az Úr, tegye azt, amit jónak lát. Mi hiányzik itt? Az a bizonyos sírás. Az hiányzik itt. Úgy tűnik, hogy ez milyen engedelmes egy mondat Éli szájából. Ő az Úr, tegye, amit jónak lát. De mi hiányzik itt? Elmondta az Úr, hogy veszedelmet fogok hozni. Elmondta, hogy mit kéne csinálni. A próféta elmondta az üzenetet, és hiányzik a megtérés. Hiányzik az, hogy akkor változtatok valamin. Hiányzik a sírás, hogy Uram, ezek olyan neveletlen kölykök, hogy nem tudok velük mit csinálni. És Ezékiás példája alapján az Úr biztos, hogy közbelépett volna. De ezt már sose tudjuk meg. Nézzétek, mit mond ezzel kapcsolatban Pál apostol. Azt mondja, hogy amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Hogy amikor ítél minket, akkor nevel. És ha odáig jut a dolog, hogy tényleg büntetésre méltók lennénk, akkor szól, és szól, és szól, és szól, és hogyha mi egyszer csak azt mondjuk, hogy bocsáss meg, Uram, és ezt úgy hidd el, ahogyan itt ülsz, és ahogyan mondom. Ha annyit mondasz, hogy bocsáss meg, Uram, nem akartam, akkor visszavonja az Úr az ítéletet. És ezzel szeretném befejezni. Ha nem tudjuk elfogadni, hogy Isten minden bűnünkért Jézust büntette meg, akkor soha nem fogjuk őt olyan nagyszerűnek látni, mint amilyen valójában. Keresztények sokasága marad le az evangélium örömüzenetéről. Mert az evangélium attól euangelion, görögösen, hogy jó hír. De a keresztények egy csomószor az evangéliumot nem jó hírnek érik meg, hanem rossz hírnek. Te jó ég, mindjárt megbüntet az Isten. Hogy nem tudok megfelelni Istennek, hogy nem tudok elég jó lenni, hogy nem tudom számba venni a bűneimet. És így tovább. És csak nyomjuk le magunkat, ez sosem volt Isten, sosem volt elvárásai alá. Elég tragikus. Ezzel szemben mi az igazság? Az, hogy a mi Istenünk nagyszerű, nagyszerű, nagyszerű. Még az az Elihu, aki egyébként sok bolondságot mond Jób könyvében, ezt figyeljétek, ezt nagyon jól érti. Ha csak magával gondolna Isten, visszavenné magához lelkét és leheletét. Egyszerre kimúlna minden élőlény, és az ember visszatérne a porba. Wow! Hát ez elég nagy képek, nem? És ez igaz egyébként, ha Isten úgy döntött volna, hogy az ember projekt nem működik, akkor ennyi lett volna neki az egészet eltakarítani innen. De nem így döntött. Ha csak magával gondolna, akkor visszavenné azonnal a lelkét és leheletét. Ha csak magára gondolna, de nem. Hanem Isten azért görgeti az emberi megváltásnak a művét az édenkerti bukás óta, azért görgeti, hogy még többen megtérhessünk. Hogy még több embert megmenthessen. Na nézzétek, tudjátok, hogy milyen a János 3.16 után? Hogy van? Pontosan. A János 3.17. A János 3.16-ot nagyon ismerjük, de annak van egy folytatása is, mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Nem azért, hogy elítélje. Róma 5.8. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Minden bűnödért, amit a múltban elkövettél, amit most elkövetsz, és már tudja, hogy holnap miért fogsz bocsánatot kérni. De Jézus már meghalt azért. Mert a mi Istenünk olyan Isten, annyira nagyszerű, hogy azt mondta, hogy muszáj bemutatni az áldozati bárányt. Muszáj. A világ egyetemnek az igazságossága így kívánja. Muszáj. Másnap keresztelő János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. A világ bűnében a tied is benne van. És végül nézzétek, ezután nem szólok egy szót sem, csak imádkozni fogunk. Milyen a mi Istenünk, a mi Jézusunk. Megvetett volt és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amen. Álljunk fel, és imádkozzunk, imádjuk ezt az Istent. Szeretünk téged, mennyei atyánk. És köszönjük, hogy tisztába tetted a szenvedés és a büntetés kérdését. Urunk, engedd meg, hogy ez az igazság, ez a szívünk legmélyén tudjon gyökeret verni. Jézus, szeretnénk téged mindig olyan nagyszerűnek látni, amilyen te vagy. És köszönjük, hogy már akkor meghaltál értünk, amikor még bűnösök voltunk. Atyán, köszönjük, hogy a bűnbocsánat az mindig egy bocsánat kérésre van tőlünk. És köszönjük, hogy elvégeztetett. Hogy nincsen olyan bűn, amiért te ne adtad volna az életedet. Köszönjük ezt neked, Urunk. Szeretünk téged. Legyen áldott a te neved. Amen.